Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, Horváth Kornélia vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Mai adásunk témája Borbély Szilárd Ottomol szekvenciája címen ismert költeménye. Beszélgető partnerem Cétényi Gellért, középiskolai magyar tanár, az LTBTK Filozófia Tudományi Doktori Iskolájának doktorandusza.
Szeretettel üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
Borbély Szilárd művei tulajdonképpen a kezdetektől fogva pozitívan fogadta az olvasóközönség, illetve a szűken vett szakma is. A halála óta eltelt 11 évben mit sem csökkent ez az érdeklődés. Írásairól mindmáig folyamatosan jelennek meg cikkek, tanulmányok, kritikák, könyvének újrakiadásait elkapkodják. Mivel magyarázod ezt a szűnni nem akaró érdeklődést?
Valóban egy igen népszerű szerzőről van szó, akinek az írásai, mint prózája, mint dírája, ugye regényt is írt, drámát is írt, verseket is írt, elemi erővel hatnak az olvasóra. Egy olyan valaki volt ő, aki mélyen értette és átérezte azt a valóságot, amelyben élünk, és ezt a tapasztalatot annak tragikus volta ellenére is nagyon szépen tudta szavakba ölteni. Ráadásul kultúrák, vallások és világszemléletek keresztútjában állt, itt gondoltunk a kereszténységre, zsidóságra, falusi és városi életre, jómód, mély szegénységre, többségi vagy kisebbségi létre, és ezeket a találkozásokat írta meg, így egy kicsit mindenki a magáénak érezheti őt.
Mai beszélgetésünk témájául egyetlen verset választottál, méghozzá az Ottomol szekvenciája című szöveget. Mi indokolja a versválasztást?
Ezt a verset megközelítőleg 5-6 éve hallottam először, addig számomra Borbély Jószerivel teljesen ismeretlen volt. Egy egyetemi előadáson Déri Balázs professzor úr olvasta fel, és olyan letaglózó élmény volt, hogy már első hallásra is nagyon megtetszett a szöveg, rögtön az előadás után az első utam a könyvtárba vezetett, és kivettem a Halotti Pompa című verses kötetet, amelyben megjelent ez a szöveg is, és egyszerűen elolvastam, le se tudtam tenni, bár őszintén bevallom, hogy sokszor a sírás kerülgetett a szöveg, illetve a szövegek olvasása közben. Ezután szisztematikusan végigolvastam a teljes Borbély életművet, de ez az első találkozás azóta is meghatározó élmény. Épp akkor kellett leadnom a szakdolgozati témámat, tehát gondolkodás nélkül ezt a verset választottam. Érdekes, hogy nem csak én vagyok így a Borbéllyal való találkozással kapcsolatban, hiszen gyakorló gimnáziumi tanárként nemrég bevittem a végzős 12-es érettségére készülő osztályomnak is ugyanezt a szöveget, és egy két-két és fél órás beszélgetés után szinte a teljes osztály egyöntetűen jelentette ki, hogy mekkora nagy műről van szó, mennyire tetszik neki. Hát annyit elárulok, hogy nem minden kötelező szöveggel vannak így azért a diákok.
Nyilvánvaló. Mit érdemes a vers meghallgatása előtt tudni a szöveg megjelenéséről?
Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis egy különleges szövegről beszélünk most, méghozzá pont a megjelenés témakörében különleges szövegről, hiszen kettő egymástól csak enyhén, de mégis fontos helyeken eltérő változata is ismert a szövegnek. Ugye említettem, hogy a vers a Halotti Pompa című kötetben jelent meg 2006-ban, és ugyanúgy változatlanul benne volt a 2014-ben kiadott újrakiadásban is, mégis a kötetben olvasható verziótól egy enyhén eltérő szövegváltozat vált igazán ismerté. Ennek pedig az az oka, hogy a verset Borbély Szilárd ugye a kötet előtt már megjelentette, méghozzá a Vajdaságban megjelenő Üzenet folyóiratban, és ezt a folyóiratot később digitalizálták, és fölkerült az internetre, és ez az internetes verzió lett aztán ismert, azonban mielőtt megjelent a kötet, a költő átdolgozta a szövegét, néhány helyen változtatott rajta.
Ha viszont mindkét szövegvariáns Borbély Szilárdtól származik, felmerül a kérdés, vajon melyik a véglegesnek tekinthető változat? Van-e egyáltalán értelme ezt a kérdést feszegetni?
Igen, ez a kérdés korán sem elhanyagolható, hiszen bár első olvasatra, mint mondtam, nem olyan számottevő, legalábbis nem tűnnek olyan számottevőnek ezek a különbségek, mégis fontos következtetés lehet belőlük levonni, mind a feltételezhető költői szándékot, mind pedig a vers születési körülményeit illetően, mivel minden egyes megváltoztatott szónak komoly jelentősége van. A variációk ugyanis éppen a keresztény zsidó kultúrkör jelentős szövegeire utalnak vissza, egészen más jelentés kölcsönözze a szövegnek egyik vagy másik változatot olvasva.
Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, megkérnélek Gellért, hogy olvasd föl ezt az emblematikus verset.
Ottomol szekvenciája. Miért oly különös ez az este? Kérdezte Ottomol Oberscharführer, és miközben kereste a magyarázatot, délről szellőkélt a lengyel síkságon, és az alkony rózsaszínben játszott a kémények fölött, és nem tudni honnan, friss tavaszi föld illata szállt, elnyomva a kémények fullasztó szagát. Vajon miért különös ez az este? Kérdezte magában Ottomol másodszor is, amíg nézte az előtte elvonuló, hol jobbra, hol balra utasított embereket. Miért érzem, hogy itt van Isten, ha egyszer nem is lehet? De akkor miért másabb ez az este? És ha az okok és okozatok láncolata volna Jákob története, akkor én, Ottomol, ki vagyok benne? és ha ez Egyiptom, akkor szabadulás csak az ég felé nyílik, gondolta. Miközben az ég alja tűzben állt, a lemenő nap fényétől vöröslött, mint az a tenger, amely elnyelte a fáraó katonáit és harci kocsijait. Egy gödöje, mormolta egy gyerek, és nagyanyja kezét fogta a kemencék felé menet.
Mit mondhatunk a versbeli történetről?
Ugye a versbeli történet az Auschwitzban játszódik, és megidézi egy nagyon híres fényképet, amit ugye Pilinszky emelt be a magyar irodalomtörténetbe. Ő ezt a fényképet Auschwitzban látta, amikor ott járt, és haza is hozta magával, kirakta a dolgozó szobájába, és több szöveget is írt ezzel a fényképpel kapcsolatban. Az egyik így szól: egy görbült hátú öregasszony látszódik három kisgyerekkel, a negyedik zsebre tugott kézzel korához illően hátra maradva követte a gázkamrákba igyekvőket. A fotó kapcsán Pilinszky felteszi a kérdést: ezt a helyzetet látva miért gondoltam ötsebedre? Itt ugye Krisztus, a megfeszített Krisztus ötsebére gondol. De hogyha figyeltünk a versre, akkor Borbély még ennél is tovább megy, hiszen a vers kezdősora egy komoly liturgikus utalás, méghozzá a zsidó széderesti liturgiára, amikor is a legfiatalabb gyermek felteszi apjának a kérdést: miben különbözik ez az este az összes többitől? Ezt kérdezi magától Otto Mohl is: miért oly különös ez az este? De ki is volt ez az Otto Mohl, akinek a szájából elhangzik ez a kérdés? Anélkül, hogy nagyon a részletekbe bocsátkoznánk, elég annyit tudni róla, hogy az egyik legembertelenebb, legkegyetlenebb alakja volt a vészkorszaknak, az auschwitzi láger egyik vezetője, kezéhez számtalan férfi, nő és gyermek halála tapad.
Akkor mi indokolhatja azt, hogy a költő egy ilyen kegyetlen alak szájába adja az egyik legősibb zsidó imádság szavait?
Valóban van itt egy morbid ellenmondás. A vérengzésekről és gyilkosságokról hírett kegyetlen Otto Mohl szekvenciában, vagyis egy vallásos műfajban szólal meg. De még az imádkozó Otto Mohl abszurd képénél is magasabbra teszi Borbély Szilárd a lécet, ugyanis már maga az embereket hol jobbra, hol balra irányító Obersárfürer képe is egy evangéliumi rész juttat eszünkbe. Ugye ezt olvassuk az evangéliumban, hogy mikor pedig eljöjj az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Vagyis a zsidó férfiakat, nőket és gyerekeket munkabírásuk alapján jobbra vagy balra parancsoló Otto Mohl egyfajta kifacsart imitáció Krisztiként, még ha öntudatlanul is, előrevetíti a Krisztus második eljövetelének eseményeit. Külön jelentést ad a versnek, hogy az evangéliumi jelenetben Krisztus a balján állókhoz így szól: akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Ennek az Isten és emberi szerepnek a felcserélésének az eredménye a vers hihetetlen ereje, ugyanakkor hátborzongató kifordítottsága is.
Igen, ugye Otto Mohl imádkozik, majd az élet és halál uraként ítélkezik. Hogyan áll ez össze egy kerek egészé? Mert azt mind érezzük, hogy ez nem lehet a történet vége.
Valóban nem, és itt nincs is vége a versnek, hiszen az Obersárfürer felteszi harmadszorra is a kérdést, de akkor miben másabb ez az este? Majd felidézi a Pészáh ünnepének tulajdonképpeni okát, az Egyiptomból való kivonulást. Ugye a versben így olvassuk: miközben az ég alja tűzben állt, a lemenő nap fényétől vöröslött, mint az a tenger, amely elnyerte a fáraó katonáit és harci kocsijait. A zsidók nem azt ünneplik Pészáhkor, hogy az örökkévaló megszabadította az ősatyákat a rabságból. Nem. Az ünnep tulajdonképpeni mondani valója, hogy őket magukat szabadítja meg az Úr a rabság házából. A Mazsihisz honlapján ma is olvashatjuk, idézem: mert komolyan kell vennünk, hogy úgy kell tekintenünk önmagunkra, mintha a csoda velünk történt volna. Velünk is történt. A Hagádá elbeszélése azt tanítja nekünk, hogyha bele tudjuk élni magunkat a saját játékunkba, akkor valóban megtapasztalhatjuk a csodát, az ünnepet. Mert az ünnep az idő átmeneti felfüggesztése együttlét őseinkkel. Idézet vége. Ez egyébként vizuálisan is gyönyörűen megjelenik a versben, hiszen a vörös tengeren való átkeréstől olvashatunk, miközben szemünk előtt látjuk a lengyel síkságot, ahol a kéményekből felfelé szálló füstöt vörösre festi a lemenő nap fénye. Majd délről szellőkél, és ez mintegy ketté osztja a kémények füstjét, mint egy utat nyit a szabadság felé. Az ég felé, az Isten felé.
És hogy kapcsolódik ide a vers végén kétszer is megjelenő gödöje képe?
A gödöje egy a széder esen elénekelt láncolatos mese kiinduló pontja, melynek középpontjában szintén a halál és a bosszú tematikája áll. Ez egy mese, egy láncolatos mese, melynek kezdetén az elbeszélő édesapja két krajcárért vásárolt egy gödöjét, melyet megevett egy vadmacska. A vadmacskát elkapta egy kutya, a kutyát megverte a nádpálca, a tűz ezért megégette a pálcát, a víz eloltotta a tüzet, egy ökör pedig megitta a vizet, a metsző levágta az ökröt, és a történet végén a halál angyala megöli a metszőt. Jobban mondva, a történetnek nincs itt még vége, ugyanis a halál angyalát maga az Isten pusztítja el a láncolat végén. Nem véletlen tehát, hogy a zsidóság ókori szertartás könyve, a Haggadá így fogalmaz róla, ez úgynevezett láncolatos vagy halmozó mese, célzata megérteni azt, hogy Isten a mindenség legfőbb ura, minden vele kezdődik, és minden vele tetőződik be.
Értem. Akkor a verset tehát értelmezhetjük úgy, hogy a halál angyalát megszemélyesítő Ottomol, bár ítélkezik ezen a világon, de a versbeli kisgyermek hite erősebb ennél. Ő bízik az örökké való igazság tételében.
Mindenképpen ez is egy olvasata, egy lehetséges olvasata a versnek. Ezt erősíti egy sajátságosan keresztény szempontú szövegértelmezés, hiszen nem Borbély volt az első, aki a versbe foglalta ezt a láncolatos mesét. A zsidó származású, de később kikeresztelkedett Vas István is megtette már ezt. Az ő versének vége is explicit módon nyilatkozik a halál angyalának végzetéről, de ennél is tovább megy, egyenesen a gödölye visszatéréséről, feltámadásáról beszél, ami egyértelműen keresztény továbbgondolása az eredetileg zsidó dalnak. És így újra Krisztus juttatja eszünkbe, de már nem a kifordított imitáció Krisztit, hanem a valóban dicsőségesen visszatérő messiást. Ugyanakkor én mégis óva intenék mindenkit a vers túlzott keresztény értelmezésétől.
Hogyhogy?
Ennek a megértéséhez vissza kell kanyarodnunk a beszélgetés elején már említett tényhez, miszerint a versnek két variánsa is fennmaradt, és a két változat közti, első pillantásra talán elhanyagolható különbségekből fontos következtetés lehet levonni a szerzői szándékot illetően.
Mik ezek a különbségek?
Az első a pátriárka két nevének felcseréléséből adódik, ami viszont egyáltalán nem elhanyagolható különbség. Ugye, ahogy olvastuk, Jákobot ír elsőként Borbély Szilárd, ez a név, legalábbis a népi etimológia szerint, annyit jelent, hogy megcsalni, becsapni. A pátriárka ezt a nevet születésekor kapta, amikor az ikerbátyja lábába kapaszkodva jött a világra. Jól ismert a történet, hogyan csalta meg Jákob a bátyját és édesapját Izsákot, eleget téve ezáltal a neve jelentésének. Ugye ezt a nevet átírja Borbély Szilárd Izrael névre, mely nevet az Istentől kapta, ugye ugyanaz a személy, miután egy egész éjszakán keresztül tusakodott egy ismeretlen férfival. Nem Jákobnak mondatik ezután a te nevet, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél, olvassuk az Ószövetségben. A két név eredetének tudatában már egyáltalán nem mindegy, hogy melyik név szerepel egy a holokauszttal foglalkozó versben. Az, amelyik csalót, vagy az, amelyik Isten harcosát jelenti.
Ha jól tudom, ezen túlmutatóan is komoly jelentősége van a névcserének.
Valóban. Komoly teológiai jelentősége is van a névcserének, túl azon, hogy a keresztény hagyomány inkább Jákobként, a zsidó hagyomány pedig előszeretettel Izraelként hivatkozik az ősatyára. A keresztény egyházatyák ugyanis már a patrisztikus korban egyfajta új Jákobként tekintettek Krisztusra. Hiszen Jákob az, akinek a 12 fiából kialakul a zsidó nép 12 törzse, átételesen pedig Jézus az, akitől származik a kereszténység, mely a választottságot már nem etnikailag értelmezi, hanem meghívás alapján mindenkihez szólónak tartja. Éppen ezért korán sem elhanyagolható a döntés, hogy a pátriárka melyik nevét írja be a versébe a költő. A zsidósághoz és ennek kapcsán a holokauszthoz jobban köthető Izrael nevet, vagy a keresztény hagyományra reflektáló, így Krisztus szenvedés történetét felidéző Jákob nevet. Ha helytálló a feltevésem, hogy a kötetben megjelent változat tekinthető véglegesnek, akkor elmondható, hogy Borbély Szilárd inkább a zsidó hagyományhoz, illetve a név jelentése, valamint a névegyezés miatt magához a zsidó néphez közelítette a versét, ezért írta át a szövegét.
És ezt támasztja alá a két variáns közti másik különbség is, nem?
Így van. A másik szövegszerű eltérés a mammále és a nagyanya különbségében rejlik, mely szavak bár ugyanazt a rokoni kapcsolatot jelölik, mégis teljesen más nyelvi réteget hoznak működésbe. Míg a nagyanya szavunk egy teljesen hétköznapi kifejezés, addig a mammále a nyelvi sztenderdhez képest egyfajta idegenséget, másságot hordoz magában, mely, bár véleményem szerint minden olvasó számára érthető, mégis kiemeli és többletjelentést kölcsönöz ennek a szónak. Minden esetre kijelenthető, hogy a nagyanya teljesen hétköznapi kifejezéssel szemben a mammále egyértelműen a zsidó kultúrkörhöz köthető szó, és így beleillik abba a feltevésbe, hogy a költő a vers zsidósághoz való kötődését kívánta hangsúlyozni a mű átírásakor.
Akkor ezzel a gesztussal tulajdonképpen Borbély Szilárd csatlakozik ahhoz a Pilinszky-féle hagyományhoz, mely a holokauszban is kinyilatkoztatást lát, de vele ellentétben el akar kerülni mindenféle doktrinális rendszerezést, mármint Borbély Szilárd.
Én is így láttam, igen, igen. Hosszan lehetne még beszélni a vers transzszexuális utalásairól, az egyéb liturgikus összefüggésekről, csak hogy néhány példát mondjak, a három ifjú énekét fel lehet idézni, a húsvéti vigília exultet énekére lehetne gondolni, vagy a bizánci vesperás imádságára, ha gondolunk, de talán egyiből is érezhető volt, hogy milyen összetett és sokrétű szöveggel van dolgunk. Ez pedig talán arra is magyarázatot ad, miért annyira izgalmas szerző Borbély Szilárd.
Kedves Gellért, engedd meg, hogy megköszönjem ezt az érdekes és izgalmas beszélgetést. Kedves hallgatóink, önök Borbély Szilárd Ottomol szekvenciája című költeményéről szóló beszélgetésünket hallották. Mai beszélgetőtársam Cétényi Gellért, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz hallgatója, egyben középiskolai magyar tanár volt. Kérdéseiket, hozzászólásaikat a tojáséj ékezetek nélkül kukac@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Tojáséj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.